Áldás békesség, jó reggelt kívánok! Hónap utolsó vasárnap révén új éneket fogunk tanulni, ezt a fél éves tradíciónkat folytatjuk. Ez a 642-es ének lesz. 642-es ének már láthatjuk is kivetítve. Ez a nemzeti ünnepeinkhez tud majd csatlakozni ez az ének, azt fogja kiegészíteni, majd tudjuk ezeket énekelni akkor is. Egyszer megmutatnám a gyülekezetek, és akkor utána, ahogy szoktuk, sorra megtanulnánk majd, és be is építenénk a mai liturgiába.
Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva, mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthon keresve hajlékunk te voltál. Szólj, ötágú síp, zeng magyar ének, adj hálát az ég nagy Istenének.
Nem a legkönnyebb énekeink közé tartozik, de szerintem ügyesen állni fogjuk a sorat, és akkor meg is tanulnánk egy szűk 10 perc alatt. Mutatom először az első sort.
Hatalmas Isten, népek közé szórva.
Próbáljuk meg együtt.
Hatalmas Isten, népek közé szórva.
Még egyszer.
Hatalmas Isten, népek közé szórva.
Második sorban nem lesz nehéz dolgunk, ugyanez a dallam, csak 5 hanggal egy kvintel följebb.
Te benned bíztunk elejétől fogva.
Innen indulunk, és...
Te benned bíztunk elejétől fogva.
Még egyszer.
Te benned bíztunk elejétől fogva.
Megpróbáljuk együtt a két sort.
Indulunk. Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva.
Nagyon jó. Erről a hangról folytatjuk tovább, ahol befejeztük ezt a sort, megmutatom.
Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár.
Innen indulunk.
Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár.
Még egyszer.
Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár.
Utoljára, és akkor mutatom a következő sort.
Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthon keresve hajlékunk te voltál.
Innen indulunk, itt ez a negyedik sor.
Otthont keresve hajlékunk te voltál.
Még egyszer ezt a sortú.
Otthont keresve hajlékunk te voltál.
A harmadik és a negyedik sort összekapcsoljuk, aztán az első 4 sort. Onnan indul a harmadik, hogy
mikor
és
mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthont keresve hajlékunk te voltál.
Megpróbáljuk ezt az első 4 sort összefoglalni.
Innen indul, hogy hatalmas
és
hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva, Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthon keresve hajlékunk te voltál.
Nagyon jó. Belefér az időnkbe, hogy még egyszer ezt a négy sort összefoglaljuk, és akkor az utolsó két sort meg fogjuk már egybe tanulni.
Hatalmas innen indulunk. Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk, elejétől fogva. Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthon keresve hajlékunk te voltál.
Nagyon jó, és akkor az utolsó két sort megmutatom egybe.
Szólj, ötágú síp, zengj magyar ének, adj hálát az ég nagy Istenének.
Így fog szólni egyben. Megpróbáljuk az első három ütemet. Szólj, ötágú síp, zeng magyar ének, ezt elénekelni. Innen indul, hogy
szólj,
és
szólj, ötágú síp, zeng magyar ének.
Csak ennyit még egyszer. És
szólj, ötágú síp, zeng magyar ének.
Utoljára.
Szólj, ötágú síp, zeng magyar ének.
És innen folytatjuk.
Adj hálát az ég nagy Istenének.
Innen megyünk most csak, hogy adj hálát rajta.
Adj hálát az ég nagy Istenének.
Ezt az utolsó sort kérem szépen megint.
Adj,
és
adj hálát az ég nagy Istenének.
Jó, szólj, ötágú síp, onnan megyünk. Bátran, nyugodtan tessenek kísérletezni, meg próbálkozni. Ez egy vidám örömhimnusz itt a végén. Szólj, innen megyünk.
Szólj, ötágú síp, zeng magyar ének, adj hálát az ég nagy Istenének.
Jó, utoljára összefoglalnánk így egybe ezt a szép énekünket. Nem könnyű, de nyugodtan, bátran tényleg próbálkozunk, és hamar rögzülni fog ez. Onnan indulunk, hogy
hatalmas,
és
hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk, elejétől fogva. Mikor másunk nem volt, csak könnyű zsoltár, otthon keresve hajlékunk te voltál. Szólj, ötágú síp, zeng magyar ének, adj hálát az ég nagy Istenének.
Nagyon szépen köszönöm, be is építjük a mai liturgiába ezt az új énekünket. Áldott ige hallgatást kívánok!
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, melyben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Isten bevetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha így van, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk a kegyelem trónusa elé. Köszönjük neked, hogy újra gyermeket keresztelhetünk. Olyan felemelő és hálára indító az, hogy láthatjuk, ma is gondod van a nyájra, hiszen gyarapodunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük neked ezt a családot, mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, hogy a szülők szívében megszületett a vágy, a gondolat, hogy elhozzák megkeresztelni gyermeküket. Hálásak vagyunk neked ezért. Szeretnénk könyörögni is értük, hatalmas Istenünk. Könyörögni azért, hogy egyen-egyenként átéljék a megváltás csodáját. Hisszük, hogy úgy döntöttél felőlük, hogy nekik is örök életet adsz jó voltodból. Könyörgünk ezért a gyermekért, atyánk. Kérünk, adj neki egészséget, testi-lelki gyarapodást, és azt, hogy felnövekedve velünk együtt vallja, hogy Jézus a király, a megváltó, az üdvözítő. Légy hozzájuk irgalmas, hatalmas Isten. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket a te szent fiadért. Amen. Hozzá közelebb a gyermeket. Azt vegyük ki a szájából. Mi a gyermek neve?
Marcel.
Marcel, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, szerdán este 7 órától kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, 17 órától gyülekezeti hittanórákat tartunk mindhárom csoportban. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi órákat tartunk, este 6:30 órától ima óránk lesz. Szombaton 10 órától konfirmációi órát tartunk, vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy a presbitérium megalkotta a gyülekezet 2023. évre szóló választói névjegyzékét, amelyből egyházunk törvénye szerint közszemlére kitettük az Úr asztalára a két példányt. A választói névjegyzékben mindenki szerepel, aki hordozza gyülekezetünk anyagi terheit. Kérjük, hogy ellenőrizzük le magunkat, hogy szereplünk-e benne. Ha valaki befizetett az egyházközségnek az elmúlt évben, és esetleg mégsem találja a névjegyzékben a nevét, kérjük, hogy a lelkészi hivatalban jelezze ezt. Kedves testvérek, mint azt sokan tudjátok, a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központja számára meghirdettünk egy gyűjtést. Aki adakozna a kért eszközökre, az egyház községi pénztárba való befizetéssel vagy átutalással megteheti ezt. Jövő hét vasárnappal bezárólag várjuk az adományokat, utána eljuttatjuk a kért eszközöket a testvéreknek. A segítséget előre is köszönjük. Gyászoló család érkezett közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján kollega Tarsol Gyula, 64 esztendőt élt testvérünket. Kegyelmes Istenünk adjon erőt és vigasztalást a hátramaradott gyászoló testvéreinknek. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Végül hirdetem, hogy a presbitérium döntése értelmében a mai Isten tiszteletünkön gyülekezetünk volt lelkipásztorának, Takaró Károlynak hangzik el egy igehirdetése felvételről. Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve a ma tanult szép új dicséretet. Derekas énekünk tehát a 642. számú dicséretünk mindhárom verse. A 642. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg kórusunk szolgálatát. Fennállva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk te eléd, mert tudhatjuk azt, hogy szeretsz bennünket. Annyira nagyon, hogy a te egyszülöttedet, a legdrágábbat, a legcsodálatosabbat, Jézust is képes voltál feláldozni azért, hogy mi megérthessük a csodálatos mennyei üzenetet, hogy szeretsz bennünket, és nem mondtál le rólunk. Hisszük és valljuk, hogy mi erre a szeretetre méltók nem vagyunk. Köszönjük, hogy ennek ellenére adod. Köszönjük, hogy a világ kezdetétől annak végéig ezt hirdetteted néped számára, ahogyan itt is, most is. Szeretnénk figyelni a szavadra, hiszen kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Hatalmas Urunk, szeretnénk kérni téged, hogy tedd készé a mi szívünket a te csodálatos ígéd befogadására, hiszen a te ígéd igazság. Add, hogy az üzenetet önmagunkban hiába valóvá ne tegyük. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy küld a te csodálatos szent lelkedet, hogy fújjon közöttünk. Légy velünk ezen az Isten tiszteletem. Amen. Foglaljunk helyet.
Segítségével. Ebben az órában, ami Urunk üzenetét kívánom hirdetni, megírva található a Mózes második könyvében, a 20. fejezet 13. versében eképpen. Ne ölj! Kedves testvéreim, a 6. parancsolathoz érkeztünk, amelyiknek van egy pozitív és egy negatív oldala. A pozitív értelmezését Jézus Krisztus szövegezte meg így, szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. A negatív értelmezését a 10 parancsolat tárja elénk ezzel a tiltó parancsolattal, amit hallottatok, ne ölj! Ebben a parancsolatban Isten egy védő bástyát von az emberi élet köré. Védi Isten az emberi életet, mert az élet az övé. Van valami hasonlóság is Isten élete és az ember élete között, hiszen a Biblia tanúsága szerint Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. A lényege ennek a parancsolatnak ebben az egyetlen mondatban foglalható össze, csak az veheti vissza az életet, aki adta azt, vagyis egyedül az Isten. Ez alaptörvény. De kérdezzük meg, vajon vannak-e ez alól az alaptörvény alól kivételek? És szóljunk róla, ha vannak. Vannak testvéreim. És ezek a kivételek csak erősítik a szabályt. Vegyük mindjárt a halálbüntetést. Ez egy nagy probléma, nemzetközi probléma, amely fölött állandóan vita folyik, hogy vajon egy-egy államnak van-e joga törvényt hozni, és ezzel a törvénnyel halálbüntetést kiszabni azokra, akik súlyosan veszélyeztetik a társadalom életét. Megoszlik a véleménye tekintetben, vannak államok, ahol eltörölték a halálbüntetést, és vannak államok, és ilyen a mi országunk is, ahol érvényben van. Na most mit szól hozzá a keresztény gyülekezet, mit szól hozzá az Isten ígéje, és mit tudunk mondani ebben az órában erre a kérdésre, vagy erről a kérdésről mi magunk? megáll-e a halál büntetés az Isten törvényének a mértéke szerint, vagy a mérlegének? Igen. Jogos a halál büntetés. És nem ütközik ezzel a parancsolattal, amelyet felolvastam előttetek. Mert ahol eltörölték a halál büntetést, ott a statisztikai adatok szerint megszaporodott a gyilkosságoknak a száma, hallatlan mértékben. Vagyis azt jelenti, hogy ahol nem védi a halál büntetésnek az elrettentő súlyossága, az ártatlan állampolgároknak az életét, ott visszaélnek vele a bűnözők és a gonosztévők. Isten igen sokszor hoz elrettentő büntetéseket azért elénk és a világ elé, hogy az övéit óvja és védje általa. Az Ótestamentum törvénye egyébként is a szemet szemér, fogat fogért elv alapján áll, életet életért. Izraelben nem könnyű egy repülőgépet ma sem eltéríteni, mert hallatlan nagy szigorral csap rá abban a pillanatban a vallásosan megalapozott közvéleménynek az ellenállása és a büntető szankciója. De hadd hozzam ide most a legaktuálisabb dolgokat, amelyek között a mai életben mi itt élünk. A rendőrgyilkosoknak a problémája, vajon akik olvastátok, vagy akik láttátok a televízióban azt a három cinikus embert, akik minden megrendülés nélkül, minden magukbaroskodás nélkül oly cinikusan tudtak beszélni azokról a borzalmas bűntényekről, amelyeket elkövettek. Hadd kérdezzem meg, hogy ezeknek az embereknek elég-e a halálbüntetés? Vajon nem lett volna jobb az első halálos bűntényük után azonnal eltávolítani őket a társadalom életéből, hogy megakadályozhattuk volna az utána következő három szörnyű gyilkosságot, akik azért akartak fegyverhez jutni, hogy még szörnyűbb és még rettenetesebb bűntényeket hajtsanak, gondolkodás és lelkiismeret furdalás nélkül végre. Vagy hadd utaljak a túsz szedésekre. Hadd utaljak arra az 50 ártatlan emberre, akik hónapok óta minden nap úgy kell, hogy fölébredjenek, nem tudják, hogy megérik-e az estét. És akik a világon semmi gonosz és büntetendő cselekményt nem követtek el. És akik mégis minden nap kénytelenek végighallgatni az életüket és a vérüket követelő tömegnek a szörnyű ordítozását. Vagy hadd utaljak arra a másik túlszedő társaságra, akik összegyűjtötték és azután a rabságukba vették a nemzetközi életnek a vezető férfiai, többek között a pápai nunciust is. Embereket, ártatlan embereket, vagy a repülőgép eltérítőkre, vagy azokra, akik Aldo Mórót egy hosszú hónapokig tartó szörnyű kínozás után megölték, és egy autónak a csomagtartójába helyezték el. De beszélhették ezekről a szörnyűségekről, ezekről a rettenetekről. Vajon van-e joguk embereknek, ártatlan emberek között a halál aratásával jeleskedni és kitűnni? Vajon elég-e ezeknek az embereknek visszavágás vagy elrettentésként a halálbüntetés? Azokban az államokban, ahol szigorúan visszaütnek, ahol tudják az emberek, hogy ezekért a cselekedetékért elkerülhetetlen halálos büntetés, ott nincs túlszedés, ott nincs repülőgép eltérítés, ott nincs emberrablás. Felül kell vizsgálni azokat az állami törvényeket, amelyik nem védik meg eléggé az ártatlan embereknek az életét. És irgalmatlanul lesújtani azokra, akik fenyegetik az ártatlanok életét. Maga az Ószövetség számtalan esetben ír elő halálbüntetést. Egy egész sereg bűnre is. De hogy csak más nem említsek a legklasszikusabbat. Magán az Úr Jézus Krisztuson hajtják végre a halálos ítéletet. Azok az ószövetségi papok és írástudók, akik jól ismerték a 10 parancsolatnak a 6. parancsolatát, amely azt mondja, hogy ne ő, és keresztre viszik Jézus Krisztus. Hát úgy érzik, hogy a törvényükkel szállt szembe. Kemény dolgok ezek, testvéreim. Minél kevesebb lesz a világon a gyilkos, annál kevesebb hóhérre lesz szüksége a világon. Aztán kényes és sokat vitatott problémája az emberiségnek a háború kérdése is. Mi hívő keresztény emberek nem vagyunk háborúpártiak. A végsőkig el akarjuk kerülni a háborút. És mégis azt kell mondanunk, hogy van eset, amikor jogosult a háború, amikor elkerülhetetlen a háború, amikor a saját határainkat kell megvédeni, amikor a saját otthonainkat kell megvédeni, amikor a saját családunkat, a saját gyermekünket, a szeretteinket kell megvédeni, akkor fegyvert kell fogni, akkor az életünk sem drága, hogy megvédjük őket. Az önvédelmi háború jogossága nem vitatható. De a politika nem kötelez igazmondásra. És ez azt jelenti, hogy igen sokan visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy a politikusok csendben készítik elő a világ égést, azt a poklot, azt a rettenetet, amelyik az egész emberiséget végső pusztulással fenyegeti. És a végén mindig a győztesnek van igaza. Még nem volt olyan háború, amelyiknek a végén a legyőzöttnek lett volna igaza. Mindig a győztesnek van igaza. Minél közelebb kerül, drága testvéreim, az emberiség az Úr Jézus Krisztus lelkiségéhez és szelleméhez, annál kevesebb lesz a háború ebben a világban. Mert most is égnek a tüzek szerte a világban. És ezek a tüzek nagyon veszedelmesek. Ezek a tüzek egyszer egy napon lángba boríthatják az egész emberiséget. Ezeket a tüzeket és ezt a végső szörnyű katasztrófát csak a Krisztus népe tarthatja, csak az imádkozó emberek imádsága tarthatja féken. Senki más. A politika ördögi dolog, mert hazugságra épül. Senki se kéri számon az igazságot a politikusoktól. És aztán van egy különös új probléma is, amelyik ehhez a témához, a 6. parancsolathoz kapcsolódik, az úgynevezett családtervezésnek a problematikája. Egészen új ez a szó, új ez a fogalom. És az azt jelenti, hogy beleszól az ember a természet rendjébe, ha kell még műtéti, orvosi beavatkozással is. Pedig ez itt már gyilkosság. Manapság félnek az emberek a nagy családtól, a sok gyermektől. Pedig ki tudja, hogy éppen a sokadik lenne az egész emberiség számára valami csodálatosan nagy érték. És itt most hadd mondjam el kuriózumként, testvéreim, a történelem tanulságaként azt, hogy sok gyermekes családok hogy adtak az emberiségnek nagy emberek. Lessing, a híres, kiváló költő, 13. gyermeke volt a családján. Handel, a nagy zeneszerző, 10. gyermekként született. Haydn, a másik nagy zeneszerző, ugyancsak 12. gyermeke volt a szüleinek. És végül Dürer, a világhírű festő, 18. gyermekeként született a családjának. Mondhatnánk tovább. Aztán szólnunk kell az úgynevezett eutanáziáról, vagy magyarul a könnyű halálnak a problémájáról. Csak nemrégen volt egy nagy világkonferencia, amelyen a világ legkiválóbb orvosai összeültek, és megtárgyalták ezt a problémát, hogy vajon van-e az orvosnak joga ahhoz, hogy az ítélete szerint már halálra ítélt és menthetetlen betegnek az állapotát megkönnyítse azzal, hogy egy injekcióval átsegítse ebből a szenvedésekkel teljes életből a megnyugtató halálba. És újra úgy döntött az orvosi kollégium, hogy nincs. Nincs jogunk beleavatkozni az élet és a halál nagy problematikájában. Nincs. Nincs, mert a tudás, az emberi tudás, az orvosi tudás is véges és megbízhatatlan. Én magam láttam olyan fiatal leányt, akit az orvosok elküldtek haza sürgősen meghalni. Mert úgy ítélték, hogy gyógyíthatatlan. Úgy ítélték a műtéte után, hogy itt nincs mentség. Az egyik veszélyét eltávolították, a másik is oly súlyosan beteg volt, hogy nem adtak neki egy 24 órát sem. Siettették a mentőt, hogy vigyétek haza, hogy ne rontsa a kórháznak a halálozási statisztikáját. És én találkoztam egy fél év múlva ezzel a leánnyal, viruló egészségben. Tudok olyan fiatal leányról, egy orvos barátom mondotta, mesélte el nekem a történetét, akit ugyancsak elküldtek súlyos rákosodással. Olyan általános rákosodás vett rajta erőt már, hogy alig tudott magához venni már táplálékot is. Elküldték haza meghalni. És ez a leány ma is él, pedig ennek több mint 30 éve. Az orvosi tudomány megbízhatatlan még, és véges. Minden ember. Tehát nem mondhatjuk ki a döntő szót, hogy itt mindennek vége. Amikor az emberi bölcsesség véget ér, akkor kezd el munkálkodni az Istennek a csodálatos ereje és hatalma. És nem szabad számításon kívül hagyni az emberi gonoszságot és kapzsiságot. Ha megengednék, hogy az orvosok egy-egy injekcióval a nagy beteget átsegítsék a halálba, mennyi visszaélésre adna ez alkalmat? Hány kapzsi örökös vesztegetné meg az orvost, hogy segítse át ezt a szegény öregember, akinek az öröksége őre állít. Végül pedig is nem elhanyagolható módon az Istennek célja van a szenvedéssel is. Hány ember éppen a beteg ágynak a nyomorúságai között a szenvedésnek a nyozolyáján találja meg az Istennek a felé nyújtott kezét, találja meg az ő üdvözítőjét, az ő megváltó Krisztusát. Az utolsó óra, a szenvedések ideje. Jobb a roppant szenvedések a végső stádiumában, mondja el, ha elfogadtuk az Istentől a jót, miért nem fogadhatjuk el tőle a rosszat is? Milyen hatalmas hitvallás ez, drága testvéreim! A kegyelmes Isten mellett, aki így szól, akik engem szeretnek, azoknak minden javukra van. Az öröm és a bánat, a mosolygás és a könycsepp. A jólétnek a napjai éppen úgy, mint a szűkölködésnek az ideje. Végül említsük meg az öngyilkosságot is, mert ez is vétség az élet ellen. Évente többször fordul elő a mi gyülekezetünkben is. És ahányszor eljönnek a hozzátartozók, mindig arra kérnek, hogy ne beszéljek a temetési beszéd alkalmából. arról, hogy öngyilkos lett az ő hozzátartozóik. Szégyen. Mert valójában egy kicsit szégyenletes dolog is. Szégyenletes dolog, megfutás ez az életnek a nagy problémái elől. A hitetlenségnek az elárulása, lehántása ez lényegében véve. Amikor kilép az ember a maga reménytelen állapotába a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy nem bírom tovább. Olyan jó lenne választ adni arra, hogy vajon mi az oka, mi a motiválója ezeknek a szörnyű és rettenetes cselekedeteknek. És vajon kik ezek az öngyilkosok? Kik ezek? Talán a szegény emberek, akiknek nincs betévő falatjuk. Talán a koldusok. Talán az útszéli elhagyatott senkik. Talán az utcasarkon álló utcalány. Testvéreim, olvashatjuk szinte folyamatosan, hogy hogyan vetik el maguktól az életüket azok, akik a gazdagságnak, a jólétnek, a megbecsülésnek, a dicsőségnek a legmagasabb fokán ragyognak és fénylenek. Hadd emlékeztesselek benneteket csak arra is, hogy a mi kis szűk hazánkban hány megbecsült, kiváló színész, színésznő vált öngyilkossá. Csak az elmúlt évtizedekben is. Vajon mi? Vajon hol keressük erre a magyarázatot? Hát nem magyarázza meg sem a szegénység, sem a gazdagság, sem a dicsőség, sem a bukás, sem a szégyen, sem a felmagasztaltatás. Mi az oka? Ki tudna erre választani? Amikor elérkezik egy ember odáig, hogy jobbnak találja a halált, mint az élet. Amikor úgy értelmetlenné válik a számára minden, minden. Nincs rettenetesebb dolog, azt mondják, mint a korányi kórházban egy órát eltölteni, ahol üvöltöző, sikoltozó öngyilkosok vannak, akiket visszahoztak az életbe, és akik nem akarnak élni. Pedig lehet, hogy ott volt előttük, készen, elkészítve a problémájuk megoldása. Hadd mondjam el, hogy egy híres francia festő, aki annyit nyomorgott már, és annyit szenvedett már a padlás lakásába, ahol megfagyott a poharába a víz, ahol már hetek óta nem volt begyújtva. Ahonnan már minden hiányzott, mert minden mozdíthatót már eladott, hogy megegye. Reménytelennek látta az életét és céltalannak. Írta remegő, megfagyott kézzel az utolsó sorokat, a búcsú leveleit, amikor megszólalt a csengő. És a postás arról értesítette, hogy megnyerte a nagy díjat, amelyik hallatlanul nagy összeggel járt. És aztán egyenesen ívelt fölfele a karrierje, dicsőség és a halhatatlanság felé. Csak néhány perc választott el attól, hogy végrehajtsa a szörnyű öngyilkosságát. Ki tudja, mit rejteget a holnap? Amíg élünk, nekünk remélnünk kell. Nekünk hívő embereknek sohasem szabad befejezetnek látnunk a dolgunkat. Mi nem süllyedhetünk olyan mélyre, ahonnan ki ne tudna emelni bennünket az Isten szeretete. Mi nem lehetünk olyan betegek, ahonnan meg ne tudna gyógyítani bennünket, ami gyógyító orvosunk. Mi nem lehetünk olyan elcsigázottak, olyan elszomorodottak, amiből a reménységnek a napsugara új élet felé ne tudna indítani bennünket. Mi tudjuk, hogyha minden és mindenki ellenünk fordult is, van valaki, akire támaszkodhatunk, akiben reménykedhetünk, akitől segítséget várhatunk és kaphatunk. Az élő Isten és az ő egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus. Volt az emberiségnek és ennek a világnak egy nagyon klasszikus öngyilkosa, talán a legklasszikusabb, örök memento Júdás harcképe, aki elárulta a világ megváltóját, és elindította a kereszt felé. Ez a Júdás az öngyilkosság helyett jobban tette volna, ha visszatér a golgotai kereszt. Ez az én szubjektív véleményem csupán, hogy Júdás, ha az öngyilkosság helyett a Krisztus elé borul le, Jézus megbocsátott volna neki. Vajon mi hát a megoldás? Harag helyett, ami minden gyilkosságnak az egyik első mozgatója, a megbocsátásnak kell elfoglalni a szívünkbe a helyét. 5. Károly német-római császárról jegyezték föl, hogy a nagy harcai közepette, amelyet a választó fejedelmekkel vívott, annyira eladósodott az egyik nagyon híres akkori bankárnaknál, Fuggernél, hogy utóbb már úgy érezte, neki személyesen kell elmenni ehhez a nagylelkű bankárhoz, el is ment a nagy császár, és próbált mentegetőzni előtte, hogy haladékot kapjon és kérjen tőle. És akkor Fugger, ez a nagyvonalú bankár, a császárnak a szeme láttára elővette az adós levelét, és ott előtte ketté tépte, és bedobta a tűzbe. Drága testvéreim, nekünk mindnyájunknak van ilyen adós levelünk, amivel az Istennek tartozunk. És mi nem tudunk más tenni, mint szüntelenül haladékot kérni a törlesztésre. Ezt az adós levelet valaki megsemmisítette. Valaki odaszegezte a keresztre. Olvassátok csak el a Kolosszéi levelet. Az Úr Jézus Krisztus volt az. Végezetül ne akarjunk hát behajtani a mi fele barátainkon semmit. Ne akarjuk behajtani az ő adósságukat, amelyel nékünk tartoznak. Engedjük el mi is, amiképpen Isten is elengedte a mi mérhetetlenül sok adósságunkat. Mert csak így lesz a 6. parancsolatból felebaráti szeretet, és csak így tanuljuk meg felebarátainkat úgy szeretni, ahogyan Jézus Krisztus akarja. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez a törvény, és ez a proféták. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőség legyen neked. Hálás a mi szívünk azért, mert gondod van ránk, gondod van a pesterzsébeti nyájadra. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert mindig olyan pásztort állítasz e nyáj elé, akinek a szíve érted ég. Így szeretnénk megköszönni neked néhai Takaró Károly életét. Köszönjük, hogy használtad őt, hirdettetted rajta keresztül szent igédet. Köszönjük, hogy ez az ige ma is szólt. Hallhattuk, hogy nem számít, hogy azt 40 vagy 2000 éve hirdetteted, mivel a Szentlélek ihlette, az ma is megáll. Így köszönjük meg azt, hogy ma is volt szavad, tanácsod, útmutatásod számunkra. Megvalljuk neked, hogyha nem szólna az ige, csak sötétben tapogatóznánk, nem értve a világ dolgait, lelki értelemben egészen vakon. Azonban a te igéd, mint lámpás, segít minket, hogy ne tévedjünk el. Köszönjük neked ezt a mai Isten tiszteletet, mennyei édesatyánk. Légy mindezért áldott. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, helyünket elfoglalva énekeljük záró énekünket, amely a 821. számú dicséretünk lesz. A 821. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a három rövid versével. Az első vers így kezdődik, Isten szívén megpihenve.